Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Kötelékeink című adásunkat hallják. Vendégem Tábékné Surman Szilvia, coach, családkonzulens, mediátor. Szilvi volt már egyszer vendégeink körében, és itt az első kérdésnél, a bemutatkozás résznél, az első látogatásánál elmaradt egy pár kérdés, amit most szeretnék Szilvi neked feltenni, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. De még mielőtt belevágnánk, hogy említsem meg, a technikáról gondoskodik Erdős Levente, és innen is az ablak túloldaláról köszönjük neked, Levente, hogy ezzel szolgálsz minket, és akkor, tehát akkor belekezdve a témánkba, ma egy elég nehéz témát fogunk ismét érinteni. Ma a bántalmazásról fogunk beszélgetni, és hát itt szeretném első körben felhívni a figyelmet arra, hogy ki fogunk arra térni, hogy a bántalmazás és a bántás közötti különbségekre, de először akkor várjuk Szilvinek a rövid bemutatkozását. Szilvi, milyen volt a gyerekkorod? Honnan van benned ez a szociális attitűd, ami a segítő szakmáig vezetett el téged?
Hát nekem nagyon-nagyon szép gyerekkorom volt, egy Pest megyei faluban nőttem fel, igazából az utcán a többi gyerekkel együtt, és a nagyszüleimmel együtt, hiszen a szüleim nagyon sokat dolgoztak, és azt kell, hogy mondjam, hogy a nagymamám, akivel a gyerekkoromat töltöttem, egy nagyon egyszerű asszony volt, de ma látom azt, hogy egy nagyon nagyszerű pszichológus asszony volt. Mindenkihez volt egy kedves szava.
Bölcsasszony.
Bölcsasszony. Mindenkinek tudott segíteni. A hitet minden unokájának megmutatta. Egy keresztény értékrendet mutatott meg nekünk. És a mi gyerekkori szabadságunkban éltük meg ezt a valóságot, ezt a naivitást. Az utcán túl igazából a helyi művelődési ház adott nekünk még otthont, és így innen ered az, hogy a kultúra és a szociális attitűd, ez nagyon meghatározta az életemet. Aztán később, mikor iskolába jártunk, akkor idős bácsi, vakbácsihoz kellett menni felolvasni, bevásárolni, segíteni időseknek. Jó tanuló voltam, és mindig voltak tanulótársaim. Tehát megszoktam azt, hogy az iskolában is, az időseknek is, a hozzám egykorúaknak is segítenem kell. És ugyan ketten voltunk a húgommal, de mégis hatalmas családban nőttünk fel. Nagyon kiterjedt volt az unokatestvéri közösségünk, és mindig azt láttam, hogy mindig valakinek kellett segíteni, valakinek kellett csomagolni. A nagymamámnak volt egyedül nagy konyhája, ő mindenkit befogadott, mindig nagy vendéglátások voltak a családban, és én ezzel a szeretettel nőttem föl, ami elkísért egészen a felnőtt koromig, párosulva ezzel a naivitással, hogy nagyon jól meg lehet élni ezt az egyszerű életet.
Hát ebben már nem igazán van a mai fiataloknak része az internet világában. Viszont én itt pont azon gondolkodtam, hogy igen, a szépet és a jót megélted, és nagyon, nagyon áldott gyerekkorod volt, de most felmerül bennem a kérdés, hogy mégis mi közölt neked a bántalmazáshoz, mint témához? Azt tudom, hogy nagyon sokrétű szakember vagy, tehát, tehát a hallgatóknak is elmondom, hogy Szilvi mediátor, coach, családkonzulens, gyásztanács adó, tehát hogy nagyon sok réteggel foglalkozik, de úgy tudom, hogy a bántalmazásnak is specialistája vagy, hogy kerültél te kapcsolatban, illetve hol érintettek meg téged a bántalmazottak?
Hát én azt gondolom, hogy segítő szakember ma nem fog tudni elkerülni egy bántalmazó kapcsolatot, sem egy szülő-gyerek viszonyban, sem egy párkapcsolatban, sem egy kollegális viszonynál. Sajnos nagyon érintettek vagyunk mindannyian ennek a területében. A bántalmazás azért egy kedvenc területem, mert nagyon-nagyon nehéznek tűnik, és kilátástalannak tűnik egy bántalmazó kapcsolatból kijönni. Én viszont mégis hiszem azt, hogy keresztény emberként nagyon-nagyon sok erőforrásunk van segíteni a bántalmazottat, az áldozatot egy önálló kapcsolat megteremtésében. Nem érintettségem van, hanem egy nagyon-nagyon mély meggyőződésem afelől, hogy ezeket az embereket megsegítsem. És nagyon nagy örömmel fogadom, amikor valóban sikerül ebből a bántalmazó kapcsolatból valakinek kijönni, úgyhogy egy egészséges kapcsolatot tudjon létesíteni, holott tudjuk a statisztikákból, hogy körülbelül 8-szori próbálkozás kell általában, mire valaki a bántalmazó kapcsolatot maga mögött tudja hagyni. Nagyon. A gyermeki naivitásom, az a szeretet, az, amiben én felnőttem, hogy mindig van megoldás, és nagyon szép ez az élet. Amikor iskolába jártunk, megkérdezték, hogy mi a küldetésünk, és én azt mondtam, hogy hát nekem nagyon egyszerű, hogy a családok éljenek jól.
Tehát már akkor zsigerből részed volt.
Nagyon sok időt töltöttem a szociális szférán, kívül a kultúra világában. Több mint 15 évig voltam egy kisváros kulturális intézményének a titkárság vezetője, és ott is nagyon-nagyon sokszor találkoztam olyan réteggel, akit meg lehetett segíteni. A nagycsaládosok, a mozgáskorlátozottak, a sérültek, a fogyatékkal élők, a mély szegénységben élők, akiket színházjegyekkel, kulturális programokkal lehetett támogatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a két szféra nagyon is együtt jár, és ma már, amikor a pszichodrámákat nézzük, és színházi előadásokat látunk ebből, akkor ez egy csodálatos találkozás ennek a két szférának. És talán mindenhol vannak bántalmazások, minden egyes színházi előadásban, és az életünk nagyon sok területén nem tudjuk elkerülni.
Tehát akkor, ha jól értem a szavaidat összerakva, alá tudjuk támasztani azt a bibliai igét, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül.
Ez így van.
Ha jól gondolom, vagy jól jöttek át a szavaid, jól betaláltak hozzám, hogy téged ez éltetett, neked ez a motornak az üzemanyag. No, de most hát köszönöm szépen a személyes szavakat. Én nagyon szeretném, ha egyszer majd beszélgetnénk konkrét sikerélményről, történetről, de most az alapozás a célunk, és szeretnénk a hallgatókkal megismertetni, vagy közelebb hozni egy kicsit őket magához a témakörhöz. Ugye nagyon sokan összekeverik a bántalmazást a bántással. Hát az első kérdésem az lenne hozzád, hogy mi ezek között a különbség?
Hát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert szerintem fel sem merül bennünk egyáltalán nagyon sokszor ez a kérdés, és ma már nagyon divatos lett ez a bántalmazás szó használata, és nem minden esetben igaz. A bántás az a mi természetes érzelmi reakciónk, amikor nyomás alatt vagyunk, amikor egy kapcsolatban vagyunk, bármilyen kapcsolatban vagyunk, amikor feltorlódnak a feszültségek, akkor egyfajta érzelmi felindulásból működik nálunk a bántás, és ez alkalomszerűen történik, semmiféle tudatosság nincs benne.
Ez egy ösztönös?
Tehát ez egy ösztönös. Betelik
egy frusztrációval telített ember, és akkor lehet, hogy hazaviszi a munkai problémákat, például, ahol esetleg őt mobbingolják, és akkor a házastársán ezt levezeti teljesen hogy mondjam, nem ok nélkül, hanem bántási szándék nélkül.
Így van, ez nagyon jó, hogy mondtad, nincs benne szándék. Egyfajta érzelmi túlfűtöttségből a másikra kivetítjük. És ez azért fontos, mert terapeutaként, konzulensként azt gondolom, hogy ezen nagyon jól lehet segíteni, mikor valaki felismeri, hát neki nincs elég eszköztára ahhoz, hogy ne bántsa meg a férjét, feleségét, és két egyenrangú partnerként ezen lehet segíteni, sőt, keresztény emberként van egy nagyon jó lehetőségünk meggyónni, és jóvá tenni, és erőfeszítéseket tenni ellene, hogy változtassunk. És akkor itt aztán nem is mondom a szeretett nyelvek ajándékát, hogy mivel lehet a másikat megajándékozni, hogy ezt a bántást elsimítsuk. Ugye egy bántás,
hát nagyon, kiválthatjuk négyjel. Nagyon sokszor az egy bántás is évekig be tud tokosodni, és hát ezzel azért ugye a párterápiákon sűrűn szembe kerülünk, hogy minden mögébe be van utána ez bújtatva, és hát a gócpont az ott lent egy nagyon rég meg nem bocsájtott, holott ez nagyon jó, hogy mondtad, ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem szándékos.
Nem.
És ez, amit felszínre kell hozni egy ilyen körben. Bár nem terveztem, de ma már a csapból is a narcisztikus jelző folyik, nem megyünk most bele.
Nem,
ezt is
nem.
Egy későbbi alkalommal esetleg ki tudjuk bontani. És akkor olyan kérdésem lenne, hogy ennek a bántalmazásnak milyen ciklusai vannak?
Még mielőtt a ciklusaira rátérnénk, azért hagyd mondjam el itt a bántással szemben a bántalmazást. Ez egy nagyon-nagyon fontos mutatója annak, hogy az mindig tudatos. Tehát a bántalmazó hoz egy döntést, hogy ő a másikat egész egyszerűen alárendelő szerepbe fogja tenni. Ő feljogosítja önmagát arra, hogy a másikat bántalmazza. Azt gondolja, hogy mindig igaza van. Ez egy nagy különbség a bántással szemben, hogy van egy tudatosság mögötte. És addig, amíg a bántásnál egy pár, egy férfeleség egyenrangú partnerként marad, a bántalmazás esetében egy aláfölé rendeltség fog kialakulni, ahol a bántalmazó egy áldozat lesz, és a bántalmazott marad fölül úgy tűnik egy darabig.
Ebben a szadisztikus hajlam is esetleg közrejátszik? Tehát, hogy van egy ilyen dominancia...
Sok minden közrejátszik.
Dinamika? Tehát, hogy...
Sok minden közrejátszik. Közrejátszhat az is, a személyiség is. Közrejátszik egy neveltetés, minta, amiben felnőtt. Egy egészségtelen meggyőződés, hogy ő úgy gondolja, hogy ez helyes, és közrejátszanak a káros társadalmi hatások, amik ma nagyon érintettek, főleg a fiatalok körében. És még visszatérve a bántásra, nagyon fontos, hogy van egy ciklikusság, amit az előbb kérdeztél, és az mindig ugyanott.
Cirkulál,
addig, amíg az áldozat fel nem ismeri olyannyira, hogy ez egy bántalmazó kapcsolat, hogy segítséget kér. És ez egy egyirányú, a bántás soha nem egyirányú. Ez nagy különbség, és mondom, ezt össze is tévesztjük.
Tehát ez egy ilyen homeosztázis, hogy be kell állni az egyensúlynak. Tehát ha megkapom az adagot este, akkor vagyok jól. És nem tud, tehát a biztonság, tehát a biztos rossz.
Így van.
Hoz ragaszkodva, és azért nehéz talán kilépni, de erről majd gondolom fogsz beszélni. Tehát akkor a ciklusait fogjuk megbeszélni, de előtte akkor hallgassunk egy kellemes zenét.
Hogyha eltűnünk egy perc alatt, velünk semmi sem tűnik el. Mindig itt vagyunk egy ég alatt, lehet észre sem veszel. Lehet, hogy gyors, ahogy repülünk, szemed lassú, s nem fog fel. de a gyermeket már észrevett. Bámulták szemmel ránk, mert ő nemrég s tisztán született. Nem érti, miért nem látható, aki szabadnak érkezett. Láthatsz, hogy csak tengert úszunk át, felökről lábat lúgatunk. Ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Szökünk a sötétség elől, falakon átrohanunk. Ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Néha lelkeden nyiss egy ablakot, mert csak így érhetsz utol. Arra nézz, hová vágyat hív, mert mi ott leszünk valahol. Láthatsz, hogy ha tengert úszunk át, felőkről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk, szabadság vándorai. Szökünk a sötétség elől, falakon átrohanunk. Ezek mi vagyunk, szabadság vándorai.
Tehát a bántalmazás ciklusainál tartottunk. Szeretném, hogyha felsorolnád nekünk, Szilvi, hogy mik ezek a... Csak felsorolás szintjén, mert sajnos nagyon szorít minket az idő, és vannak olyan részek, amit bővebben szeretnénk érinteni.
Igen, hát ez sajnálatos, hogy ilyen felsorolás szerűen tudunk csak ebbe belemenni. A nulladik, amikor megszerezzük a partnert, az egy nagyon érdekes történet, amikor találkozásnál úgy tűnik, hogy mindig is ismertük egymást, és ez életünk legjobb találkozása. És amikor biztosak vagyunk a dolgunkban, illetve a bántalmazó biztos a partnereiben, akkor utána jönnek azok a feszültségek, amik aztán felgyülemlenek, és egészen az erőszak szakaszáig vezetnek bennünket. És persze itt mindenki megijed, legfőképpen a bántalmazó, és aztán egy ilyen megbékélés szakasz következik, amikor mindenféleket ígér, és persze utána az ígéretekből nem lesz semmi, és lenyugszik ez a ciklus, de aztán újra fog kezdődni. Úgyhogy ennyit érintőlegesen ezen a ciklusokon, és ez mindig folytatódik előről, egész addig, amíg
tehát ez, amit beszéltünk, hogy
száll,
cirkulál. Igen. Jó, a bántalmazásnak milyen hatásai vannak, ami szintén egy fontos...
Az egyik legfontosabb, hogy teljesen leépül az önértékelése az áldozatnak, önbizalom hiánnyal fog küzdködni, és egy őrült nagy szégyent fog megélni. A kapcsolatban mindenféle függései lesznek, anyagi társas függései, amiből egyszerűen alig bír kimenni, ebből fakadóan szorongásos, depresszív tüneteket fog produkálni, és olyan mély pontot is érhet el, hogy negatív lesz a társas megítélése. Tehát nagyon komplexek ezek a hatások.
És akkor itt a tyúk vagy a tojás? Tehát, hogy már egy szorongóbb alkat, vagy egy depresszióra hajlamos egyén, de erről is fogunk beszélni.
Lehet.
Vagy maga a dinamika, ami elindítja a képes dependencia, tehát a függés, és akkor abból lesz egy gondolom, egy olyan személy, aki mondjuk egy pánikrohamnál elérhető, és akkor ő nyugtatja meg, tehát amik benne tartják ebben a dinamikában, hogy erre gondolsz, vagy ezt kell eladta érteni?
Igen, aha. Igen, akár lehet ezt is. Ez nyilván egy ilyen manipulatív technika, és mindenféleképpen kell hozzá egy személyiség is, de kell hozzá egy olyan erőteljes, erőszakos viszony, amivé válik ez az áldozat.
Milyen hatásai vannak még? Tehát a negatív társas megítélés, igen. És kik alkotják ezt a csoportot? Tehát kikből lehet áldozat? Most bárkiből tudom.
Nyilván bárkiből.
De hogy kik, hogy mondjam, inkább kik fogékonyabbak, vagy hajlamosabbak?
Hát a társas kapcsolatok nagy részében a nők vannak jelentős százalékban, a férfiakkal szemben, de persze fordítva is lehetséges. Gyerekek is lehetnek áldozatok egy szülő gyerek kapcsolatban, idősek, illetve a fogyatékkal élők. De megemlíthetjük a vallási, etnikai és szexuális orientáció tekintetében kisebbséghez tartozó csoportokat is. Úgyhogy igazából bárkiből lehet áldozat, de ezek jellemző típusok.
És gondolom, hogy a munkahelyi mobbing, ami még...
Így van.
Kimeríthetetlen.
Ott is egy főnök munkatársi viszonyban, de a munkatárs-munkatársi viszonyban nyilván jelen vannak.
Jó. Milyen bántalmazási formákat ismerünk?
Hát a legjellemzőbb a fizikai bántalmazás, a szexuális bántalmazás, gazdasági és szociális bántalmazás, érzelmi, verbális és rejtett bántalmazás. Nagyjából azt kell mondjam, hogy általában a bántalmazást a fizikai bántalmazásnál bántalmazással szoktuk azonosítani, de valóban nagyon sok a, főleg a társkapcsolatokban azok a verbális rejtett bántalmazások, amik fel sem ismerhetőek, és valóban olyan szorongóvá, depresszívvá teszik az áldozatot, hogy nehéz aztán a megoldást megtalálni egy ilyen kapcsolatból. És nagyon érdekes, hogy például egy fizikai bántalmazásnál nem csak a verést értjük, amikor egy veszekedésnél a tárgyainkat, tárgyakat szétdobáljuk, rongáljuk a másik személyes dolgait, ezt is nevezhetjük fizikai bántalmazásnak. A szexuális bántalmazásnál nem kimondottan csak a nemi erőszakolást értjük, hanem egyfajta intimitás megvonást. Az nem minden esetben jár szexualitással, de manapság
intimitás jellem... megvonás? Tehát, hogy hidegen tartom a gyereket most ilyen
például ilyen a szexuális, például tehát, a szexualitás vonatkozásában, igen, meg az érzelmi kifejezésben, igen. De ma már nagyon dívik az, amikor az áldozat tudtán kívül fotókat, videókat készítünk, és akkor ezeket a szexuális tartalmakat továbbítjuk, visszaélünk vele, úgyhogy nagyon sokféle van. A gazdasági és szociális bántalmazásnál pedig egyértelműen megvonjuk azokat a társas kapcsolatokat, amik segítségül lehetnek később a bántalmazónak a gyógyulásában, illetve olyan kontrollt nyomást gyakorolunk gazdasági értelemben a partnerünkre, hogy egész egyszerűen elveszti az önállóságát, és...
Tehát képtelen kiszabadulni.
Így van, és egy olyan anyagi függést eredményez, amiből valóban képtelen kiszabadulni. És hát a rejtett bántalmazás az pedig mind a négy bántalmazás magában foglalja, de olyan manipulatívan, szinte kedvesen, segítő szándékkal irányul az áldozat felé, és sajnos aztán abból nem segítő szándék, és nem kedvesség lesz. Egy kifigurázás, kigúnyolása, minősítése, izolálás, utasítás,
amit észre se vesz, gondolom azért rejtett, mert Így tehát van. Maga az áldozat nem észleli. Egyébként most, ahogy ezt elmondtad, egy szimbolikus kép jelent meg előttem, amikor, tehát hogy igen, a rendőrség is akkor megy ki, ugye ez már ilyen közhely, amikor vér folyik. És tehát a többi bántalmazási forma, tehát az érzelmi bántalmazás nekem egy ilyen belső érzés, tehát hogy belül vérzik el, tehát nem látható módon.
Így van.
Jó, ez csak így.
Hát az érzelmi bántalmazás nagyon jellemző egyébként a párkapcsolatokban is, és amikor egy terápiára, egy konzultációra eljönnek a párok, azért helyel közzel gyakorlatilag előbb-utóbb, de felszűnek kerül, hogy sokszor manipuláció áll a háttérben, olyan bűntudatkeltés, kritizálás, lekicsinlés, és ezért szoktak meg nem bocsájtás.
Ezekből
ignorálják, csendelverést, nem szólnak egymáshoz, hazamennek a munkából, nem szólnak egymáshoz. Tehát nagyon sok fajtája van, amit nem tudunk, hogy ez a bántalmazás kategóriájában tartozik. Terápiában megjelenik úgy, hogy nem tudunk egymással kommunikálni. Pedig valójában ez egy bántalmazás, hogy lekövetjük a telefonját, hogy kamerán nézegetjük a másikat, kontrolláljuk, elvesztjük tőle az összes önállóságát, szabadságát. Ez egy nagyon bántalmazó kapcsolat.
Ez a rejtett bántalmazással összefüggésbe hozható? Tehát amikor nem is tudja az áldozat, hogy ő bántalmazott, és mondjuk jön egy ilyen, ezek ilyen szurkálódós, piszkálódós, amit mondtál, hogy a másik kritizálja, hogy beleköt, hogy megalázza, gondolom, társaságban, vagy otthon akár egy kisebb családi összejövetelen, tehát hogy folyamatosan ezzel, vagy tehát én arra vagyok kíváncsi, hogy mi konkrét az a határvonal, amitől már rejtett lesz.
Hát attól lesz rejtett, hogy a kedvesség szándékával indítatva van. Például, ó, édesem, én csak azért mondtam, hogy olyan rossz ez a mai vacsora, hogy legközelebb figyelj arra. Vagy én nem rosszból mondtam neked, hogy sok időt töltöttél a boltba. Én csak azért mondom, hogy máskor azért jobban be tud osztani az idődet. Tehát úgy tűnik, hogy egy óvó, védelmező kapcsolatban van az a valaki, de ez egyáltalán nem igaz.
De nem véletlen, mert a mai pszichológiai könyvek meg egyéb, tehát ezt árasztják, ez a pozitív pszichológiával, meg az én közlésekkel összefüggésbe hozható, hogy így csomagolt be.
Így van.
És igazából elmondod.
Ettől rejtett, hogy becsomagolod. Elmondod. Most mondtad ki az igazságot. Igen. Hogy a bántalmazó technikákat olyan módon csomagolja be, hogy az egy kedves, óvó, védelmező technikának tűnjön, de közben mögötte kigúnyolás van,
mennyire
utálat
szándékos?
Van.
És mennyire ösztönszerű?
Én azt gondolom, hogy amikor valaki bántalmazóvá válik, akkor már ösztönszerűvé válik, ez lesz a lételeme. Ő ettől érzi jól magát, hogy mindig megtartja azt a pozíciót, hogy felül marad, és neki ezt tartani kell.
Értem.
És a szándékosság után ez ösztönössé válik, én azt hiszem.
Jó. Hát nagyon-nagyon sokat lehetne még erről beszélni, de a következő kérdésemet is szeretném feltenni, akkor tovább kell lépnünk. Hogy hát ha mindez ennyire rossz képet fest, akkor miért van arra 8 körre, amit az elején említettél, szükség? Tehát miért maradnak benne az emberek? Amire már szerintem az egészben kitértél, de összefoglalva, tehát miért maradnak benne egy ilyen kapcsolatban?
Hát itt is egy nagyon, nagyon hosszú listát lehetne felsorolni, de legfőképpen azért, mert hogy az áldozat azért nagyon szeretné a partnerét, és elképesztő módon hisz benne. Azt gondolja, hogy ha időt ad neki, meg türelemmel...
Megváltozik?
Igen, türelemmel van a kapcsolatban, akkor ő biztos, hogy megváltozik, és hogyha kielégíti az igényét, akkor megszűnik az erőszak közöttük. és annyira hisz a partnerében, a bocsánatkérésekben, hogy nehezen tudja ezt elengedni. Reménykedik. Egyfolytában reménykedik, hisz, azt gondolja a partnere, hogy szereti őt, szüksége van rá, és valójában ez így is van, arra az energiára, ami kettőjük között van. Illetve nagyon fontos, hogy sokszor a család vagy a társaság is elvárja, hogy maradjon abban a kapcsolatban, akár a gyerekek miatt, vagy a családi viszonyok miatt. És nem utolsó sorban ez a fajta erőszak egy függőséget hoz köztük létre. Ami aztán folyamatosan rombolja az önbecsülést, szorongási zavarokat okoz, traumás kötődést, és lehetne tényleg sorolni, hogy miért van még erre szükség, és a végén már olyan mértékű ez a szorongás félelem, hogy a hatóságoktól való félelem is visszatartja a partnert abban, hogy ne lépjen ki. És annyira megszokja ezt a szereposztást, már bocsánat, ezt az aláfölé rendeltség.
Tehát nehogy elvigyék a bántalmazót?
Nem, nincs már ereje. Tehát, hogy ahogy az idő múlik, egyre inkább nincs ereje kilépni ebből a kapcsolatból. Magára marad, elveszíti a társas kapcsolatait, mint ahogy mondtuk is, egyfajta izolált kapcsolatban van, szégyent él meg, szégyelli ezt a helyzetet, bűntudata van, hogy biztos ő a hibás, hogy ez kialakult, és nagyon-nagyon hosszasan képesek benne lenni pont ezekért a kapcsolatban.
Stockholm-szindrómával rokon? Tehát, ami, hogy, tehát akár vonzalmat is elkezd érezni, tehát nem úgy, ahogy a bántásnál, hogy nem tud megbocsájtani, és haragszik, és emiatt mondjuk az intimitás megszűnik, hanem akár egy
szüksége van.
Az szüksége van, meg szüksége felnéz van. Rá a hatalma miatt, a mindenhatósága az ereje miatt, és talán
az áldozat olyan zavarodott állapotba kerül ebben a kapcsolatban, hogy szüksége is van egy idő után erre a nyomásra, és utána, amikor már teljesen elveszti önmagát, önmagát, és mégiscsak zavarában eljut odáig a felismerésig, hogy ez egy bántalmazó kapcsolat, akkor van szükség a segítőkezekre. És talán itt jutunk el a mi szakmánkhoz, a segítő szakmánkhoz.
Erről, hogyha egy szó szerint majdnem egy percben, ha tudnál beszélni.
Hát onnan indultunk, hogy én a gyermeki naivitásommal szeretnék segíteni, és valóban, tehát, hogy most is azt gondolom, hogy egy segítő szakember annak a reményében, annak hitében tud ebben a bántalmazó kapcsolatban segíteni csak az áldozatnak, nyilván a bántalmazó kapcsolatban nem, csak az áldozatnak, hogy egy olyan biztonságos teret ad a kliensnek, amivel képes megszüntetni ezt a bántalmazást, képes ebből kilépni, és egy olyan célokat képes felállítani, ahol van értelme az önálló további életének, egyedüli életének a bántalmazó kapcsolat nélkül. És én azt tudom mondani, hogy erre remek szakemberek állnak rendelkezésre.
Hova forduljon, aki úgy érzi, hogy megfordul már a fejében akár a gondolat, hogy mégsem jó. Tehát néha felvillan, gondolom, egy-egy ilyen hosszú élet.
Hát mindenféleképpen pszichológushoz, családterapeutához, családsegítőhöz nyugodtan fordulhatnak a kliensek. Nekem gyerekkoromban volt egy álmom, hogy egy szakmai stúdiót felállítsa, és ez most létrejött, és a jövőben itt is várjuk a színfolt kapcsolat és terápiás stúdióban a klienseket, és bátran forduljanak szakemberekhez.
Ez egy nagyon szép befejezés volt részedről, nagyon szépen köszönöm a segítségedet, és ezt az egész beszélgetést, és hát úgy látom, az időnk végéhez értünk, tehát én egy szentírási résszel, nagyon pici résszel szeretném bezárni ezt a beszélgetést. A Biblia azt mondja, hogy közel van az Úr a megtört szívűekhez. És azt is mondja, hogy a megrepett nátszálat ő nem töri össze. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a reményt jelenti mindenki számára, és azt, hogy Isten nem azt kéri, hogy kibírjuk az erőszakot, hanem azt, hogy ne maradjunk benne egyedül.
Ez nagyon szép. És ehhez megfelelő szakemberek is állnak rendelkezésre.
Áldott jó éjszakát kívánunk minden kedves hallgatónknak. Most elköszönünk, és megköszönjük a figyelmet.
Köszönjük szépen. Jó éjszakát mindenkinek.
Jó éjszakát.
Kötelékeink. A szerhasználat családi összefüggései. Dr. Reinátné Gyuris Erzsébet műsorát hallották.